amikor arról volt szó, hogy Ukrajnát így elhárítsuk, akkor úgy szeretjük beállítani, hogy ez egy olyan ország, aminek se határai, se népessége, semmilyen nincsen. Tehát ezért egy nagyon jogszerű, jogkövető magatartás, viszont amikor sérelmet szenvedünk el, akkor természetesen nem habozunk benyújtani ezt a számlát.
Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az orosz olajszállítások ukrán blokkolása és az erre adott magyar válasz. A 2,5 éve tartó orosz agressziót elszenvedő Ukrajna úgy tűnik meghozta azt a lépést, amit gyakorlatilag már a háború kitörése óta néhányan felvetettek, korlátozza az országon áthaladó orosz energiahordozó szállítását, a tranzitot. Ez most a mostani döntésben a Lukoilt érinti. A magyar külügyminiszter meglehetősen határozottan reagált a felvetésre, azt mondta, mindaddig, amíg Ukrajna nem oldja fel ezt a kérdést, addig az európai békekeretből származó 6,5 milliárd eurós kifizetést el lehet felejteni. A Lukoilt érintő döntés az valóban csak Magyarországnak okoz károkat? Máshova nem történik innen szállítás?
De máshova is, Szlovákiában és Csehországban is. Emlékeztetnék arra, hogy néhány évvel ezelőtt, hiszen most már néhány éve történt, amikor az Európai Unió meghozta az orosz olajra, kőolajszállításokra, tengeri egyébként úton történő kőolajszállításokra az embargót bevezette, akkor kifejezetten ennek a három országnak, Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak adtak egy kibúvót, egy ideiglenes kibúvót, bár annélkül, hogy megmondták volna egyébként, hogy ez meddig tart, épp arra, hogy készüljenek fel arra az időszakra, hogy megalapozzák a jövőben a biztonságos ellátásukat, amelyek már nem feltétlenül a szárazföldön érkező orosz olajra vonatkoznak, orosz szállításokra. Például a csehek megoldották, úgy néz ki, a csehek be is jelentették, hogy ezt hamarosan megoldják. Az is biztos, hogy Szlovák és Magyarország esetében ez nehezebb. De hát ugye van az adriai olajvezeték.
Ezen az állásponton Szlovákia is osztozik a magyar kormánnyal, tehát ők is ellenzik a Lukoil olajszállításának a leállítását, de ha már visszaidéztük a múltat, akkor idézzük vissza azt is, hogy nem csak az olajszállítás embargója alól kapott felmentést Magyarország abban az időben, hanem megtehette azt is, hogy az oroszoktól kedvezményesen vásárolt kőolajat világpiaci áron értékesíthette tovább.
Ez a finomított termékekre is vonatkozik, és valóban ezzel kapott egy nagy bónuszt a MOL. Hiszen a MOL üzemelteti Szlovákia legnagyobb olajfinomítóját is, a Slovnaft, ugye a cég az a MOL-hoz tartozik, és annak idején, mikor erről tárgyaltak a magyar, szlovák és cseh kibúvóról, vagy derogáció, hogy így fogalmazzak, akkor annak idején nagyon sok piaci versenytárs, például a lengyelek is egyébként, szót emeltek ez ellen, arra hivatkozva, hogy ezzel tisztesíten előnyhöz jut a MOL ezzel a megállapodással.
Beszéljünk egy kicsit az európai békekeretről, ami a magyar válaszlépésnek az alanya, vagy az elszenvedő alanya lehet. Korábban már a Messziről jött emberben volt szó erről. Ezek olyan kifizetések, amik az ukrajnai háborúval állnak összefüggésben, mégsem Ukrajna a kedvezményezettje. Pontosan hogyan néz ki ez az európai békekeret, és igazából kinek okoz gondot a magyar kormány azzal, hogyha az ebből származó kifizetéseket veszélyezteti, blokkolja?
Ugye ez egy költségvetésen kívüli eszköz, ami a tagállami befizetésekből finanszíroznak, de az a lényege, hogy itt a tagállamok nyújtanak kétoldalú alapon különböző katonai segítséget, támogatást Ukrajnának, lőszerekről, legyen szó fegyverekről, és a tagállamok utána a közös kasszához járulhatnak, hogy megtérítsék az általuk Ukrajnára költött kiadások egy részét vagy egészét. Ami tehát itt történik igazából, hogy a magyar kormány ezzel a válasszal eddig is blokkolt egyébként, tehát nem egészen tudom értelmezni Szijjártónak azt a mondatait, hogy addig nem fogunk hozzájárulni, hiszen Magyarország eddig
is évek óta nem járul hozzá.
Évek óta járult hozzá, tehát ez egy újabb, csak nagyon úgy tűnik, hogy mindig egy újabb ürügyet találunk, hogy miért ne járuljunk hozzá. De ezzel igazából nem az ukrajnaiaknak a tyúk szemére lépnek, az ukránok tyúk szemére lépnek rá, hanem a tagállamokéra. Hangsúlyozni kell, hogy a békekeret mindegyes alkalommal kb. 500 millió euróról van szó, annyival növelték mindig a keretnek a nagyságát. Az európai békekeretben egyébként nem egy országnak a védelmi erőfeszítését finanszírozzák, hanem számos országnak. Tehát például Afrikától kezdve egészen Örményországig láttunk olyan Albániát is, támogatják ebből a keretből, vagy Montenegrót is támogatják ebből a keretből. Tehát ez egy olyan keret, amit mozgósíthatnak egyébként az Európai Unió politikai érdekei miatt és annak a szolgálatában.
De akkor a magyar blokkolás azt is jelenti, hogy nem csak a szövetséges európai tagállamok nem kapják meg a kifizetéseket, hanem ezek is el kell, hogy szenvedjék ezt a korlátozást?
Nem feltétlenül, ugye ez azon múlik, hogy a tagállamok fölvállalják-e annak ódiumát, hogy eljön az az idő esetleg, amikor a tagállamok azt látják, hogy a magyar blokkolás miatt nincs lehetőség arra, hogy a pénzük egy részéhez legalább hozzájussanak. Csak Lengyelország esetében több száz millió euróról van szó, mivel tartozik neki a békekeret, mondjuk így fogalmazzunk, és amit blokkol Magyarország, több mint egy milliárd, legutóbb 1,2 milliárd eurónál tartott már az összeg, amit a blokk saját szövetségeseitől gyakorlatilag távol tart Magyarország, és mindig találnak egy olyan elemet, amivel ugye Ukrajna kapcsán, ami által blokkolhatják a békekeretet. Hogy milyen lépések lehetségesek, én úgy gondolom, hogy a kénytelenek lesznek a 26-ok megint egy 26-os megoldásban gondolkodni, és előbb-utóbb, ahol van akarat, ugye azt szokták mondani, ahol megvan a politikai akarat, az felül tud írni dolgokat is. Tehát nagyon lehet, hogy a magyar kormánynak majd egy jogi viaskodásba is bele kell bocsátkoznia kell majd.
Ha már szóba kerültek a korábbi magyar vétók, akkor idézzük fel, hogy az európai békekeret kifizetéseit először azért korlátozta a kormány, mert Ukrajna a terrorizmus támogató vállalkozások listájára tette, nem hivatalos listájára tette az OTP-t. Amikor pedig ezt a listát megszüntette, akkor az lett a magyar kormány kifogása, hogy a magyarországi Richter által gyártott és forgalmazott néhány gyógyszer kereskedelmét korlátozta Ukrajna, a magyar fél szerint indoklás nélkül. Visszatérve a konkrét mostani esetre, mi lehet ennek a lépésnek, a magyar lépésnek a hatóköre? Elképzelhető, hogy rá tudja bírni a többi európai tagállamot arra, hogy ők érjék el Ukrajnánál a Lukoil olajszállításait érintő korlátozás feloldását?
Nem feltétlenül reménytelen, és itt átkeverünk, hogy jogilag a magyar kormány és Szlovákiának van egy pontja, amit realizálhat sokszor szidott Európai Bizottságon keresztül. Tehát igen, szerintem ők is ezzel számolnak, hogy ha van erre jogi alap, hogy úgy állítják le az ukránok gyakorlatilag a szállításokat, hogy esetleg még életben vannak a szerződések, akkor elképzelhető az, hogy ugyan egy háborúban lévő országról van szó, ezért a jogi kategóriákat nehéz tőle számon kérni. Ugye ezt sokszor hallottuk a magyar miniszterelnöktől is, amikor Ukrajnáról beszélt, hogy azt se tudjuk, hogy mekkora a terület, azt se tudjuk, hogy hány ember él ott. Amikor arról volt szó, hogy Ukrajnát ugye elhárítsuk, akkor úgy szeretjük beállítani, hogy ez egy olyan ország, aminek se határai, se népessége, semmilyen nincsen. Tehát ezért egy nagyon jogszerű, jogkövető magatartás, viszont amikor sérelmet szenvedünk el, akkor természetesen nem habozunk benyújtani ezt a számlát. De én úgy gondolom, hogy természetesen a lényeg valahol mindig a politika ebben a helyzetben is, hogyha az Európai Unió úgy ítéli meg, hogy Ukrajna indokolatlanul húzta meg ezt a lépést, akkor elképzelhető, hogy diplomáciai úton, diplomáciai csatornákon keresztül, és itt nyilván nem Magyarország fog az élen járni, akkor megpróbálnak kitárgyalni majd valami Kijevvel. Kijevnek is van egy olyan megfontolása, legalábbis olvastam egy ilyen szempontot, hogy ők évek óta próbálják az Európai Uniót és a G7-ekhez szintén elérni azt, hogy az természetellenes, hogy mivel Ukrajnán keresztül ugye vezetnek kőolajvezetékek, egy háborús ütött a területen keresztül, ami Oroszországnak, akár a Lukoilon keresztül, akár más forrásból is rengeteg bevételt hoz, amiből egyébként a háborús gépezetét tudja hizzalni Oroszország, hogy ezt mit gondolják azt, hogy ez Ukrajnának a nemzet érdekében áll, hogy ezeket a dolgokat fenntartsa. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki felelősséggel gondolkozott ezen, magyar tévfélen is, akkor ezzel az opcióval már korábban számolnia kellett azzal, hogy az ukránok egyszer majd itt bemondják az unalmast. Azért járjuk végig ezt az utat, azt tudom, hogy Szlovákia és Magyarország megkereste hivatalosan az Európai Bizottságot, azok most megvizsgálják a rendelkezésre álló lehetőségeket, de a lehetőségek alapvetően szerintem politikaiak is. Amit látni kell viszont, hogy egyre inkább belegabajodunk egy ilyen kölcsönös zsarolásba, megint Kijev és Budapest között, ami sok jóra nem vezet, hiszen egyre bonyolultabb lesz ez az intézményrendszer, és akkor az ember felveti a kérdést, hogy vajon mit csinált Orbán Viktor Kijevben néhány héttel ezelőtt, mert hogy azóta gyakorlatilag nem, hogy javultak volna, még rosszabb lesz a helyzet, úgy néz ki Kijev és Budapest között.
Mint ahogy az is egy kérdés, hogy ha az ukránok már lemondtak a tranzitről, már pedig a döntés arra utal, hogy már nincs szükségük. A Lukoil olajszállítása miatti tranzitdíjra, akkor vajon meddig marad épp kőolajvezeték, ha esetleg arra kényszerülnek, hogy arra kényszerítik őket, hogy újra nyissák a szállításokat.
Magyarország Magyarországon megszoktuk azt, hogy az Orbán kormány is azt, ki lehet tenni azt a logikát alkalmazza, hogy mi a magyar nemzeti érdekeket képviseljük. Minket nem érdekel tulajdonképpen, ugye ez az üzenet sokszor, hogy ki most egy szláv háborúban vagytok, ez a kormány mondja, és mi a magyar polgárok érdekeit végül. Ugyanezt szerintem, amikor az ukrán kormány elhatároz valamit, akkor az nehéz számon kéne az ukrán kormányt, hiszen ők meg a saját érdekeiket védik.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!